A Minden Tudás Egyetemek 2002-ben a Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Telekom közös vállalkozásaként jött létre. A nagy sikerű sorozat folytatását az Európai Gazdasági Térség és a Norvég Alap támogatása tette lehetővé. Budapesti helyszínünk a Semmelweis Egyetem nemrég átadott 21. századi színvonalú elméleti orvostudományi központja a Ferencvárosban. A Szentgyörgyi Albert előadóteremben rövidesen kezdődik Mihály György előadása a nanotechnológiáról. Az est házigazdája Lévai Balázs.
Kedves közönségünk, sok szeretettel üdvözlöm Önöket a Minden Tudás Egyetemek 2.0 mai előadásán. Merjünk kicsit álmodni, méghozzá nem kicsit-kicsit, hanem nagyon kicsit. Kezdjük egy kis számolással. A nano az ugye 10 a mínusz 9-en méter, idáig kell zsugorodnunk. A 10 a mínusz 3-on méter még mindenkinek megvan, ez a milliméter, ekkora egy mustármag. 10 a mínusz 4-en méter egy átlagos hajszál vastagsága. 10 a mínusz 5-en méter a ködben lévő vízcseppek átmérője. 10 a mínusz 6-on méter, ennek is van saját neve, ez a mikrométer, egy baktérium átmérője. 10 a mínusz 7-en méter a fránya vírusok átlagos mérete, míg 10 a mínusz 8-on méter egy antitest mérete, és már célba is értünk, 10 a mínusz 9-en méter, azaz 1 nanométer, már olyan kicsi, hogy csak 3 vízmolekula fér el benne egymás mellett, a negyedik már kilóg. Ebbe a varázslatosan parányi világba kalauzol el minket mai előadónk. Mihály György az ELTE természettudományi karán végzett 1975-ben. Friss diplomásként a Központi Fizikai Kutatóintézetben helyezkedett el, ahol 18 évet töltött. Utána átigazolt a Budapesti Műszaki Egyetemre, ahol a fizika tanszék és a szilárdtest fizikai laboratórium vezetője lett. 1978-ban védte meg egyetemi doktori disszertációját, 1986-ban pedig akadémiai doktori értekezését. 1995-ben megválasztották a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 2001-ben pedig rendes tagjává. Meghívott kutatóként az Egyesült Államokban, Franciaországban és Svájcban töltött hosszabb időt, több mint 6 évet. Ezek az utak kutatói szemlélete mellett vezetői attitűdjét is alapvetően meghatározták. 2008-ban Simonyi Károly díjjal, 2010-ben Széchenyi díjjal tüntették ki. Miatt meghallgatják előadását, kérem, ismerkedjenek meg vele közelebbről.
Mihály György alig 40 évesen lett a Budapesti Műszaki Egyetem fizika tanszékének vezetője, pár évvel később pedig akadémikus. Szakterülete a szilárdtestek elektromos és mágneses jelenségeinek kísérleti tanulmányozása.
Ami hatalmas fejlődés itt történik, vagy történt az elmúlt 20-30 évben, annak a mozgatója pont az a új tudományos felismerés, hogy a nanométeres tartományban más törvények vannak. Ezek a kísérletek többnyire alacsony hőmérsékletű kísérletek, részben nagymágneses terű kísérletek, és ennek egy külön technikája van.
A molekuláris méretekben végzett kísérletekhez nem lehet készeszközöket vásárolni, így ezek többségét Mihály György kutatótársaival közösen tervezi meg és állítja elő.
A szilárdtest fizikai kutatások azok tipikusan csapatmunka, tehát 4-5 fős csoportok, vagy 6-8 fős csoportok dolgoznak együtt. Ez nagyon vonzó, mert mindenki megtalálja a saját szerepét a csapatban, meg tudja valósítani saját elképzeléseit, tehát nem egy hatalmas gépezetnek a része, hanem eredeti ötleteket tud hozni.
Több évet dolgozott külföldön, az onnan hozott szemlélet alapján tudatosan épített fel egy olyan csapatot, ahol a vezető kutatók mellett több egyetemi hallgató és doktorandusz dolgozik. Ők azok, akik fiatalságukkal és lelkesedésükkel adják meg a lendületet.
Amire valójában büszke vagyok, hogy ezek a fiatalok mára fölnőttek, és most tulajdonképpen ők ugyanezt csinálják, amit én csináltam 20 évvel ezelőtt. Nagyon jó csoportokat építenek föl, és nagyon lelkes közösség alakult ki ebben a laboratóriumban.
A fizika szeretetét gyerekei sem úszták meg. Mindketten műszaki pályát választottak. Lánya építészként, fia közlekedésmérnökként végzett a Műszaki Egyetemen.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A nanotechnológia a kis méretekben való építkezésnek a technológiája. Abban a mérettartományban, amiről az előadásban szó lesz, a természet törvényei sokszor nagyon furcsán és szokatlanul nyilvánulnak meg. Ezzel foglalkoznak a nanotudományok. Ezek a jelenségek, amiket alkalmazásba vittek különböző területeken, forradalmasították először az elektronikát, utána a számítástechnikát, optikát, napjainkban pedig az orvostudományokat, anyagtudományt, környezettudományt, biotechnológiát. Ebben az előadásban elsősorban fizikai jelenségekről és azoknak a műszaki alkalmazásairól lesz szó, ezért talán nem meglepő, hogy az előadás címéül Richard Feynman egy közel fél évszázad ezelőtti előadásának motivumát választottam, hogy elfér-e az Encyclopædia Britannica egy tűhegyére. Richard Feynman erre csinált egy egyszerű becslést, és úgy találta, hogy megfelelő kicsinyítéssel ezt el lehet érni. Azt mondta, hogy a tűnnek a hegye az egy incsnek a 16 része, ez egy tipikus angol száz gondolkodás, nem csak a 16-ot, hanem az incs is. Annyira bement ez a köztudatban, hogy a későbbiekben én is mindig incsről és incsnézetről fogok beszélni, amikor adattárolásról lesz szó. És hogyha ezt a tűhegyet fölnagyítjuk 25 ezer szeresre, akkor kapunk egy akkora felületet, amire laponként elhelyezve az Encyclopædia Britannicát, ezt teljesen ki tudjuk tölteni. Ebből következik, hogy mindent le kéne csökkentenünk 25 ezred részére, és akkor megoldható ez a feladat, hogy egy könyvespolcnyi anyagot egy tűhegyén tároljunk. Fölvetette ezt a kérdést, hogy ez lehetséges-e, és megadta a választ, hogy igen, ez valóban lehetséges. Ekkor az ő számolása alapján a vonal vastagság, amivel a betűket írjuk, az 8 nanométer lenne. Hogy mekkora is egy nanométer, arra először szemléltetem a nagyságrendeket, a kilométert mindenki tudja, ez az alpesi hegyeknek a mérete, ez a Matterhorn. Ennél 3 nagyságrenddel 1000-szer kisebb két könyöknek a távolsága, 1 méter, ennél 3 nagyságrenddel kisebb, mondjuk a pupillánk jellemző mérete, az 1 milliméter. Ezek a szokásos méretek, amiket ismerünk. Ha lejjebb megyünk 3 nagyságrenddel, az mikrométer tartományába, akkor ott vagyunk a legkisebb sejtek méreténél, a vörös vérsejteknél, vagy ekkora egy kromoszóma, és ha még 3 nagyságrenddel lejjebb megyünk, akkor vagyunk a DNS-ek világában, egy DNS láncnak a szélessége 2 nanométer, ezen a skálán már az atomokat is lehet látni. Napjainkban nem azt csináljuk, hogy 8 nanométeres vonalakkal tűhegyekre rajzolgatunk, hanem olyan elektronikai eszközök készülnek, ahol a csíkszélesség tipikusan ez a nagyságrend 20 nanométer, és ilyen eszközöket hordozunk a zsebünkben, amikor egy iPodot használunk, vagy egy bankkártyát használunk, ilyen eszközök vannak a számítógépben. Hogyan tudta elérni ezt napjaink csúcs technológiája? Az első gondolat az, hogy ami működik nagyban, az minden bizonnyal működni fog kicsiben is, tehát kicsinyítsük le azt az áramkört, amit meg akarunk valósítani. A kis méretnek a mozgatórugója az elektronikában a nagyobb sebesség és a nagyobb sűrűség, nagyobb integráltság volt. Ennek a technikája az úgynevezett litográfia. Itt minden feliratot nagyjából lehet érteni. Van egy fényforrásunk, egy gyűjtőlencsén keresztül világítjuk azt a maszkot, ami tartalmazza az előre megrajzolt struktúrát, amit kicsiben akarunk majd megvalósítani, és ezt egy objektívvel leképezzük egy szeletre, ami szelet, az egy szilícium szelet, mutatok is egy ilyen szeletet. Ez egy néhány száz mikron vastag, 30 cm-es egy kristály szelet, egy több méteres egy kristálytömbből, ami olyan tisztaságú, hogy 1 milliárd atom közül egy idegen lehet benne. Ez a szilícium technológia alapépítő ereme, és ezen valósítják meg az áramköri elemeket. Ez a technológia az elmúlt évtizedekben nagyon komoly fejlődésen ment keresztül, szinte meglepő módon töretlenül növekedő ütemben fejlődött 40 éven keresztül. Az exponenciális növekedés azt jelenti, hogy ezen a méretskálán az egyes egységek nagyságrendnyi különbséget jelentenek, egy 10-es szorzófaktort jelentenek, tehát egy adott időszak alatt nem valamennyivel növekszik egy paraméter, jelen esetben a chipen elhelyezett tranzisztorok száma, hanem valahány szorosára növekszik. A Moore törvény azt fogalmazza meg, hogy másfél-két év alatt megduplázódik a számítógépekben alkalmazott csipeknek a kapacitása. Ha ezt a függvényt én egy lineáris skálán akarnám ábrázolni, ami megszokottabb ábrázolási mód, és mondjuk ezt a legkisebb pontot 1 centire venném a nullától, akkor a legnagyobb pont, könnyen kiszámolható módon, csak a nullákat kell leszámolni és tologatni, az 100 kilométer magasságban lenne a stratoszférán túl, abban a magasságban, ahol a műholdak keringenek. Ez a növekedési ütem, ez egy önfenntartó növekedési ütem, hiszen az a tudat, hogy másfél év múlva egy kétszer olyan jó számítógépet tudok venni, vagy 3 év múlva egy 4-szer olyan jó számítógépet tudok venni, ez a tudat, ez megfinanszírozza azokat a fejlesztéseket, amelyek az új számítógép piacra dobásához szükséges. Amikor mi megvásárolunk egy új elektronikai eszközt, modern elektronikai eszközt, annak az árában mi a fejlesztéseket fizetjük meg, amivel a következő generációs eszköz föl fog épülni. Én még emlékszem a 80-as évek közepén, milyen nagy szám volt, hogyha valaki egy olyan számítógéppel rendelkezett, amiben úgynevezett 386-os processzor volt, akkor úgy érezte az a kutató, hogy ő van a csúcson, a világ legjobb számítógépével rendelkezik. Azóta teltek az évek, ez a 90-es évek közepe, és napjainkban már közel vagyunk ahhoz, hogy a commerce számítógépekben 10 milliárd nyi tranzisztor legyen egy chipben. Ha van egy ilyen technológiánk, amivel integrált áramköröket tudunk készíteni, és bonyolult struktúrákat tudunk építeni kicsi méretekben, akkor ezt a technológiát nem csak arra lehet alkalmazni, hogy szilíciumra alapozott áramköröket építünk, hanem fel lehet használni arra is, hogy egyszerű eszközöket készítsünk nanométeres mérettartományban. És ilyen eszközöket készítünk, ilyenek azok az elektromechanikus szenzorok, amelyek nagyon sok alkalmazásban már megjelenek napjainkban. Ezek az elektromechanikus szenzorok, ezek ott vannak a gépköcsiknek a menetstabilizátorában, életmentő készülékekben, mint tűzjelző vagy gázérzékelők, és ott vannak olyan szolgáltatásokban, mint az iPodnak a képfordítója, ami a gravitációt érzékeli, és a készülék megfordításával a kép állandóan marad. Arra mutatok most egy példát, hogy hogyan működnek ezek az elektronikus szenzorok. Egy nagyon egyszerű példát, egyik legegyszerűbb elektronikai eszköz, egy kapacitás, ami két fémlap, ami közel van helyezve egymáshoz, és a két fémlap közötti töltést tárolja ez a kapacitás, és ezt tudjuk mérni, hogy mekkora ez a tároló képesség. Mivel minden nanométeres tartományokban építünk föl, ezért ez a kapacitás elegendően nagy lehet, és egy jól mérhető mennyiség lehet, hiszen a lemezek távolságával fordítva arányos a kapacitás, a távolság kicsi, és még ha ez az eszköz néhány mikrométer négyzet nagyságú, akkor is egy könnyen mérhető villamos jelet kapunk ebből az eszközből. Ez a példa egy egyszerű hőmérő. A kapacitás felső lemezének a tartórúdját egy másmilyen anyagból, másmilyen hőtágulási anyagból készítik el, mint az alsó tartórészt. A hőmérséklet változtatásával a két fém lemez eltolódik egymáshoz képest. megváltozik a kapacitása, ez egy könnyen mérhető mennyiség, megvan a hőmérsékletmérőnk. Ugyanezt a kapacitást tudjuk használni erőhatás vagy nyomás mérésére, hiszen amikor a erőt fejtünk ki, szintén közelebb visszük a lemezeket, egy mérhető, jól mérhető elektromos mennyiséget kapunk. Nem csak erőhatást tudunk vele mérni, hanem tudunk gyorsulást mérni. Amikor szabadon esik egy test, gyorsul, akkor elmozdul a lemez a másik lemezhez képest, és ez alkalmas arra, hogy megmérjük a rendszer gyorsulását, illetve a rendszer sebességének a változását. És végül a lemezek távolságát mi magunk is tudjuk változtatni szándékosan, rákapcsolunk egy feszültséget, és ezzel egy kapcsolót tudunk kialakítani. Ez nem más, mint egy nagyon egyszerű elektromechanikus tranzisztor, ami egy sok előnyös tulajdonsággal rendelkezik a hagyományos tranzisztorokhoz képest. Nincs benne például visszafelé folyó áram, mert tényleg megszakítja az áramkort. Milyen további lehetőségeink vannak? Ha már tudunk nanométeres méretekben struktúrákat kialakítani, akkor adódik az az ötlet, hogy építsünk egy olyan eszközt, ami mint megmunkáló eszköz fog még kisebb mérettartományban működni. És erre egy nagyon jó példa a Science-ben megjelent közlemény tavaly, ami azt mutatja, hogy ilyen nanotechnológiai eljárásokkal épített eszközzel hogyan lehet akár 20 nanométeres vonalakat rajzolgatni. Ebben az eszközben, ennek az eszköznek a lényege az a hegyes tű, ami nagyon közel van elhelyezve egy fotoreziszthez, ahhoz az anyaghoz, amit megmunkálni szeretnénk elektromechanikai módszerekkel. És a megmunkálás két lépésben történik, az egyik feszültség rákapcsolásakor a lemez közelebb kerül a fotoreziszthez, a tűhegye majdnem hozzáér, és amikor áramot folyatunk keresztül ezen a rendszeren, a tűhegye alatti tartományt el lehet párologtatni. Így módon tudunk akár 20 nanométeres struktúrákat kialakítani egy fotoreziszben. Ez egy másik eljárás, mint a litográfia, és másmilyen célokra is lehet használni. Ezek a szerzők megmutatták, hogy háromdimenziós struktúrákat is ki lehet alakítani. Ez játéknak tűnik, de mégis egy komoly technológiai eredmény, hogy három dimenzióban megmintázták a Matterhornnak a látképét. Most, ha már tudunk mi 20 nanométeres tartományú rajzokat készíteni és struktúrákat kialakítani, akkor úgy érezhetjük, hogy nyert ügyünk van, de nem elég ezt az ábrát elkészíteni, mondjuk az Enciklopédia Britannicát felrajzolni 8 nanométeres vonalakkal, ezt valamilyen módon el is kell tudni olvasni. És kérdés az, hogy hogyan tudunk olvasni ilyen mérettartományban, az atomi szintek területén. Az egyik módszer a pásztázó elektromikroszkópia, napjainkban egy másik módszer terjed rohamosan, ez a pásztázó szondás mikroszkópia elnevezést hordozza, mint gyűjtőfogalom, és ennek egy példája a pásztázó alagút mikroszkóp. Erről már volt szó egy korábbi Mindentudás Egyetem előadásban, azért nagyon részletesen nem fogom elmondani. Az eszköz úgy működik, hogy egy tűhegye mozog nagyon közel a felülethez, és a mozgás közben egy visszacsatoló áramkörrel a tűhegyét mindig egyforma magasságban tartjuk a felülettől mérve. Az, hogy milyen magasságban van a felülettől, ezt abból határozzuk meg, hogy mekkora alagút áram folyik keresztül a elválasztó tartományon, tehát nem érintkezik a tű direkt módon a felülettel, hanem egy kvantummechanikai effektussal, az alagút effektus segítségével kerülnek az elektronok az egyik fémből a másik fémbe. Ezzel a technikával atomi szinten lehet képeket alkotni, és egy ilyen képalkotást mutat a következő ábra, ahol egy szilícium felületre helyezett aranyatomok elrendeződése látszik. Ez az ábra azért is figyelemre méltó, mert nem csak feltérképezni lehet az aranyatomok elhelyezkedését, hanem az aranyatomokat mozgatni is lehet, és ezen az ábrán tulajdonképpen két egymás utáni felvétel látszik, egy olyan felvétel, ami az alapállapot, és egy következő felvétel, amikor egy aranyatomot elhelyeztek erre a rácspontra. És ez már a digitális kódolásnak a lehetőségét nyitja meg, egy bit információt el tudunk helyezni ezen a szerkezeten. Arra is gondolnunk kell, hogy hogyan tudjuk ezeket az adatokat kiolvasni. Adódik, hogy olyan módon, ahogy az előbb elmondtam, egy alagút, pásztázó alagút mikroszkóp segítségével, ez a kiolvasás azonban elég lassú. Ennek a kiolvasásnak a sebessége, ha ezt az információt ki akarnánk olvasni, betűkké formálni, ez körülbelül az a sebesség, ahogy olvassuk a szöveget, ez 100 bit per szekundum sebességnek felel meg, ilyen sebességgel szoktunk egy könyvet olvasni. Ha most ezt az adatot, amit föltettünk, adatmennyiséget, amit föltettünk a tűhegyére, az Encyclopedia Britannicának a teljes adatát felolvasnánk, az egy évig tartana. Kérdés az, hogy tudnánk ennél gyorsabban adatokat olvasni, nagy sűrűségű adatokat olvasni. A válasz természetesen az, hogy tudnánk, hiszen mindenki ismeri a számítógépes eszközöket, de kérdés az, hogy mennyivel gyorsabban tudnánk olvasni ezeket az adatokat. Én megszavaztatnám a közönséget oly módon, hogy ugye elmondtam az alapinformációt, hogyha olvasni szeretnénk egy könyvből, akkor ez egy évig tartana, és akkor azt kérdezem meg, majd váltogatom az időtartamokat, azt fogom megkérdezni, hogy ki gondolja úgy, hogy ezt el lehetne olvasni akár egy hónap alatt is. És aki úgy gondolja, hogy el lehet olvasni egy hónap alatt, az emelje föl a kezét. És tartsa emelve a kezét, mert most kezdem el csökkenteni az időtartamot. Ki gondolja úgy, hogy egy könyves, és lehet nézni a többieket is, ki gondolja úgy, hogy egy könyvesposznyi anyagot el lehetne olvasni nem egy hónap, hanem egy hét alatt számítástechnikai módszerekkel. Nem egy hét alatt, hanem egy nap alatt. Egy óra alatt. Egy perc alatt. Egy másodperc alatt. Egy millisekundum alatt. Most már csak a naívaknak a keze van fönn. A többség nagyon jókor vette le a kezét. Pillanatnyilag a mostani technikákkal egy másodperc alatt, ennyi idő alatt el tudjuk olvasni az Encyclopedia Britannica anyagát. De hogy ezt meg tudjuk tenni, ahhoz egy egészen más utat kell választani, és egy egészen másmilyen technológiát, egészen másmilyen nanotechnológiát kell alkalmazni. És ez egy másik építkezési mód, ez egy olyan építkezési mód, amikor kristályokat atomsoronként építünk föl. Arra kell gondolni, hogy elkezdünk építeni egy anyagot, elkezdünk növeszteni egy kristályt, és hirtelen az egyik atomsortól a következő atomsorig egy olyan váltás van, hogy már egy másik anyagot készítünk ugyanabban a kristályszerkezetben. Ez öncélúnak tűnik, de ha ezt nem tudnánk megcsinálni, akkor nem lennének lézerdiódáink, és nem lenne az a spinszelep, amiről később beszélek, ami ezt az extrém gyors adatkiolvasást lehetővé teszi. Ennek a technikának a neve az úgynevezett molekulál beam epitaxi, molekulasugaras rétegnövesztés, és a berendezés, amit láttunk, a hazai MB berendezésnek a fényképe. Ez a technika teszi lehetővé, vagy ilyen technikák teszik lehetővé, hogy a Moore törvényhez hasonló növekedés az nem csak a szilícium technológiában van jelen, hanem például a mágneses adattárolás technológiájában is. Amit itt látunk, az a merevlemez olvasóknak az adattárolási kapacitása az évek függvényében, szintén egy exponenciális növekedés, nagyságrendek választják szét a különböző egységeket, és ez egy töretlen növekedésnek látszik, és az is több évtizeden keresztül, ez az egyenes vonal, ez konkrét eszközöknek az átlagát tükrözi. Ilyen rohamos fejlődés mögött mindig technológiai váltások sorozata van. Ezt sokszor a felhasználó nem látja, de jelen vannak azok a technológiai váltások, amelyek lehetővé teszik, hogy ez a növekedési ütem felmaradjon. Azt lehet mondani, hogy sorban állnak az ötletek, és amikor megérett a helyzet, akkor bekerül alkalmazásra a következő ötlet, ami fenntartja ezt a növekedést. Ebben az adattárolási történetben a két legutolsó technikai váltás közül az egyik a 2005-ös, ami az úgynevezett merőleges adattárolás. A merevlemezeken, ez egy mágneses adattárolási technika, az adatok, a bitek, azok kicsi mágneseknek az elrendeződésében vannak tárolva. A mágneses doméneknek a mágnesezettsége, a mágnesezettség iránya mutatja meg, hogy egy bit nulla vagy egy értéket vesz föl. A merőleges adattárolás az azért volt egy technológiai ugrás ezen a területen, mert így sokkal sűrűbben lehet tárolni az információt, emiatt vannak most már, ugyanolyan áron ezért kapunk most már 100 gigabájt körüli merevlemezeket, mint amiért mondjuk 10 évvel ezelőtt 100 megabájtos merevlemezeket kaptunk. Miközben ilyen merevlemezeket használunk, akkor ezt az adatot a spinszelep olvassa ki a forgó merevlemezről. A lemez körülbelül 300 km/h sebességgel forog az olvasófej alatt. Az olvasófej az nagyon közel, pontosan van elhelyezve, hogy ezt a nagy sűrűségi adatot föl tudja bontani. Ez a közelség a hajszál pontosságot körülbelül 1000-szer meghaladja, a hajszál méreténél 1000-szer közelebb van elhelyezve az olvasófejhez. És miközben ez a lemez ilyen iszonyú sebességgel forog, hibamentesen olvassa ki az adatokat. Ez egy mikroelektronikai műremek, amit hordozunk a zsebünkben, amikor egy iPodot használunk a kiránduláson. Ugyanakkor nem történik semmi baj, hogyha leejtjük, mert miközben esik, bekapcsol a gyorsulásérzékelő, és leállítja a forgólemezt, mielőtt leérne a földre. Tehát eltörik a műanyag, de az értékes adat a merevlemezen ott fog maradni. A másik korszakváltó gondolat a spinszelep volt, amiről most fogok mondani néhány szót. A spinszelep szintén egy Nobel-díjas ötleten alapszik. Azon alapszik, hogy az elektronok terjedése az nem csak az elektron töltésétől függ, hanem az elektronok spinjétől is függ. És most szeretném előre vetíteni, hogy most fog jönni a nehéz rész az előadásban, az eddigiek azok könnyűek voltak. A spin az annyit jelent, hogy forgás, és az elektronoknak van egy olyan inherens tulajdonságuk is, hogy forognak. Kétféle forgási állapota van az elektronnak, vagy jobbra forog, vagy balra forog. Ez szerint mondjuk azt, hogy a spinje az fölfelé áll, vagy lefelé áll. Minden ilyen forgáshoz tartozik egy kicsi mágneses momentum is, és ez a történet fordítva is igaz, igazából minden mágneshez, minden mágneses doménhez, akár több ezer atomból fölépülő mágneses doménhez, ahhoz is tartozik egy forgási állapot. Ezt érdemes megjegyezni a későbbiekre nézve. Na most a spin tulajdonságai, a forgás állapota, az nanométerekben, nanométeres eszközökben válik észlelhetővé, és válik fontossá. Az egyik ilyen tulajdonság, ami csak ebben a mérettartományban figyelhető meg, az az, hogy egy mágneses anyag a szűrőként viselkedik az elektronokra a spin állapotuk szerint. És ezt próbálja demonstrálni ez az animáció, ami azt mutatja, hogy ha egy normális fémből, mondjuk egy részből folyatunk át elektronokat egy vékony mágneses doménen, akkor az történik, hogy a kedvező spin állapotú elektronok, azok az elektronok, amelyek úgy forognak, amilyen irányba a mágneses domén áll, ezek az elektronok keresztül jutnak a mágneses doménen, míg az összes többi elektron visszaverődik. Ez persze egy leegyszerűsített kép, de ez az ideális spinszűrő hatás. A spinszelep erre a spinszűrő hatásra épül. Képzeljünk el most két mágnest egymás mellé helyezve, És azt látjuk, hogy abban az esetben, hogyha a két mágnesnek a mágnesezettsége egy irányba mutat, az elektronok fele akadálytalanul átjut ezen az eszközön, hiszen az egyik mágnes ugyanazokat az elektronokat szűri, mint a másik mágnes. Ezzel szemben, hogyha megfordítjuk az egyik mágnes mágneses doménjét, mondjuk a piros mágnes mágnesezésének az irányát, akkor az fog történni, hogy az elektronok fele, a lefelé állók az első mágnestől, a fölfelé állók pedig a második mágnestől verődnek vissza, azaz nem fognak keresztül jutni, mert a két mágnes a két különböző típusú elektront egyformán megszűri, és nulla áram fog keresztül folyni ezen a rendszeren, hogyha ez egy ideális spinszűrő lenne. Ez az a spinszelep, amit használunk 1995 óta a Winchester, a merevlemezek olvasófejeiben. És ezek után már könnyű elmondani, hogy hogyan működik egy merevlemez olvasó. A lemez felületén elhelyezett mágneses információt a spinszelep kiolvassa, mi alatt a lemez elfordul alatta, hát itt most a spinszelep mozog a lemezhez képest, és attól függően, hogy mi a mágnesezettség iránya a lemezen, attól függően a hozzá közelebb lévő kis mágneses domén állapota billeg. És miközben ez az állapot billeg, keresztül folyatjuk rajta az áramot, és ez az áram vagy keresztül tud folyni rajta, amikor a két mágneses domén párhuzamos keresztül tud folyni rajta, vagy nem tud keresztül folyni rajta, az egyik az egyes bit, másik a nullás bit, így módon a forgó lemezből kapunk egy időfüggő jelet, áttransformáljuk a lemezre vitt információt egy időfüggő jelsorra, azt szerint, hogy folyik áram, vagy nem folyik áram. Mondom, ez egy idealizált kép volt. Az első eszközök, amelyek már piacra kerültek, olyan spinszelepeket alkalmaztak, ahol ez az effektus mindössze 4%-os volt. De ez már elegendő volt ahhoz, hogy korszakváltó legyen, tehát technológiai váltást hozzon létre ezen a területen. Azt kell észrevennünk, és most már a jövőről kezdek el beszélni, azt kell észrevennünk, hogy minden egyes spinszelep önmaga is egy memóriaegység. Ha két mágneses momentum egy irányba mutat, a két kis mágneses doménben, azt elnevezhetjük egyes bitnek, amikor ellentétes irányba mutat, az nullás bitnek. Tehát minden egyes spinszelep alkalmas egy bitnyi információnak a rögzítésére. Ha egy modernebb adattárolót akarunk csinálni, akkor nem kell mást tennünk, mint letenni egy milliárdnyi spinszelepet, és akkor van egy gigabájtos memóriánk, amit úgy tudunk kiolvasni, hogy megcímzünk egy adott spinszelepet sorvezetékkel és oszlopvezetékkel, és megnézzük, hogy mondjuk ilyen oszlop és ilyen sor között mekkora az ellenállás. Ha ott keresztül tud fogyni az áram, akkor a két momentum egy irányba áll, ha pedig nem tud keresztül fogyni, akkor ellentétes. Ez szerint egy megcímzett memórialemnek az információ tartalma nagyon könnyen kiolvasható. Ez most már egy olyan memórialem, amiben nem pörög ott 300 km per óra sebességgel a lemez. Nincs szükség ilyen mikrotechnológiai műremekre, hogy miniatűr, nagy sebességgel mozgó alkatrészeket hordozzunk a zsebünkben, miközben zenét hallgatunk. Ilyen eszközök már vannak. Ilyen eszközök már kaphatók, egyelőre drágák, kint vannak a világűrben, vagy nagyon drága képalkotó rendszerekben. Ennek a rendszernek az az ígérete, hogy ezerszer gyorsabb, mint a mostani merevlemezek. Az, hogy időben ezer mit jelent, az azért nagyon könnyű szemléltetni, ezt mindenki nagyon jól érezte a szavazás során is, hiszen egy kettes faktort, egy hármas faktort észreveszünk már, amikor egy számítógépnél várni kell a homokórára, hogy végre eltűnjön. Az ezres faktor az egy nagyon nagy váltás lenne, úgyhogy a mostani kutatások jelentős része ennek a fejlesztésére vonatkozik. Jelentős előrelépést az hozhat, hogyha a beírást is okos módon tudjuk megoldani, és ugyanezt a két vezetéket, ahol az információt kiolvassuk, ugyanezt a két vezetéket tudjuk használni arra, hogy átfordítsuk a mágneses momentumot. Ugye amikor az információt kiolvassuk, akkor csak keresztül folyik az elektron a rendszeren, és meglátjuk, hogy mekkora áram megy rajta keresztül. Ez a sematikus ábrázolás most egy nem tökéletes fényszelepet mutat. A vékony lemeznek, a vékony mágnesnek a szűrő hatása az kisebb, rajta keresztül tudnak fogyni az elektronok. Most nézzük megint azt a helyzetet, hogy balról jönnek az elektronok fele visszaverődik, amelyek rossz irányba állnak, és a másik fele tovább jut az ellentétes mágnesezési irányba álló mágneshez. Ilyenkor lezajlik egy olyan folyamat, hogy a spinek egy része átfordul, miközben kölcsönhat ezzel a résszel. Ez egy nagyon ritka folyamat. Ilyen esetben, amikor kis áram folyik, mostantól érdemes nézni az animációt, egyáltalán nem fordul elő. Amikor növeljük az áramot, több elektront küldünk, egy elektron átfordul, egy kicsit meglökte a mágnest. Most még több elektront küldünk, még nagyobb áram folyik át a rendszeren, még több elektron spinje átfordul, még jobban meglökte a mágnest, de visszaállt az alaphelyzetbe. És most rettenetesen nagy áramot folyatunk át rajta, átfordul elegendő elektron ahhoz, hogy annyira meglökje a mágnest, hogy teljesen átfordítsa az állapotát, és az ellentétes állapotból paralel állapotba tegye. Ennek az oka az, amit korábban mondtam, hogy minden forgáshoz mágnesezettség tartozik, minden forgáshoz impulzus momentum is tartozik, és az impulzus momentum megmaradás írja elő nekünk, hogy amikor egy elektronnak a spinje megváltozik, azaz a forgás iránya megváltozik, akkor ez befolyásolja azt a mágnest, amivel kölcsönhatott, és annak a mágnesnek is megváltozik a forgási állapota, és ez billenti ki a mágnest a megfelelő irányból. És hogyha most az áramot megfordítjuk, és a másik irányból folyatjuk, akkor vissza tudjuk billenteni ezt a mágnest, egyszerűen az áramirány változtatásával. Ez egy kicsit még bonyolultabb folyamat. Itt most a visszafordítást azok az elektronok végzik el, amelyek a jól szűrő baloldali mágnestől visszaverődnek. És most lehet látni azt, hogy elegendő elektron verődött vissza, hogy átfordítsa a mágnest. Tehát mindkét irányba tudjuk forgatni a könnyen forgatható mágneses momentumot, ha elegendően nagy áramot folyatunk a rendszeren keresztül. Maga az, hogy egy ilyen jelenség létezik, az ismert volt már korábban, már a múlt évezredben, tehát valamikor a 90-es évek végén. Kimutatták, hogy nagy áramsűrűség mellett olyan 50 amper, 100 amper alkalmazásával egy néhány mikronos, tehát nagyon kicsi mágneses domént át lehet forgatni. De senkit se érdekelt, mert 50 amper az nem egy technológiai áram, tehát az semmire se használható. A nanotechnológia fejlődésével viszont ezek a méretek lecsökkentek. A néhány mikron helyett most néhány nanométerről beszélünk, ez felületben nézetesen változik. A mikrométerről, mikrométernézetről, nanométernézetre az egy egymilliószoros csökkentés jelentett, az 50 amper helyett most már 50 mikroamper is elegendő ehhez az átfordításhoz. Ez ugyanakkor tehát ez már egy technológiai áram, ilyeneket tudunk alkalmazni, és erre folynak a kutatások, hogy ebből eszköz készüljön. Amikor akár 50 mikroamper keresztül folyik néhány nanométeren, ez egy nagyon nagy áramsűrűséget jelent. Mondtam is, hogy nagyon sok elektron kell, hogy ez a ritka esemény, hogy ilyen kölcsönhatás létrejöjjön, az képes legyen a mágneses domént átfordítani. Ez az áramsűrűség, ez tipikusan 10 a 9-en amper per centiméter négyzet. Nagyon nagy szám, ezt mindenki érzi, hogy nagyon nagy szám, de azért hadd szemléltessem. Ez körülbelül akkora áramsűrűség, mint hogyha egy hajszálon, egy vékony hajszálon keresztül akarnánk folyatni a paksi atomerőmű csúcs teljesítményét, a 2000 megawattos csúcs teljesítményt. És ezek az eszközök mégis működnek. Hogyan lehetséges ez? Ez megint a nanojelenségeknek a csodája. Az a folyamat, amiről most beszélünk, az lezajlik a nanométerekben, nanométeres mérettartományba, de az egyensúlyi állapot, amikor a hő fölszabadul, az egy sokkal nagyobb tartományban történik, abban a tartományban, amit már megszoktunk, ahol már érvényes az, hogy Joule-hő fejlődik az áramból, és emiatt maga az eszköz nem ég el ettől a 10^9 amper per négyzetcentimétertől, mert van hely a környezetben, ahol ez a hő elszabaduljon. Akkor most értünk végére a nehéz részre, néznek, és mostantól egy kicsit más területre mennék át, és mondanék egy néhány saját kutatási eredményt. A nanofizikai jelenségeknek egy érdekes körét lehet találni akkor, hogyha egyedi atomok, egyedi molekuláknak a tulajdonságait kezdjük vizsgálni, és megpróbáljuk mérni, hogy hogyan vezet egy atom, vagy hogyan vezet egyetlen egy molekula. Ez az ábra azt mutatja, hogy egy aranyláncban hogyan vezetnek az aranyatomok. Az ábrán mutatom a tengelyeket, ez a tengely az aranylánc hosszát mutatja, és lehet tudni, hogy 2,5 angstromönként beugrik egy aranyatom az aranyláncba, a fölső ábra pedig azt mutatja, hogy mennyi ennek az aranyláncnak a vezetőképessége. Itt rögtön megjelenik egy különös dolog, mégpedig az a dolog, hogy két atom sorba kapcsolva ugyanolyan ellenállást mutat, ugyanolyan vezetőképességet mutat, mint egy atom. Ez az ellenállás érték, vagy vezetőképesség érték nem csökken, vagy ellenállás értéknek növekednie kellene, ahogy egymás után teszünk egyre több atomot. Ugye ezt megszoktuk, hogyha valaminek valamekkora az ellenállása, ha kettőt sorba kapcsolunk, kétszer akkor lesz az ellenállása, hármat sorba kapcsolunk, háromszor akkor lesz az ellenállása. Ez nem így történik, ez már önmagában egy tipikus nanofizikai jelenség. Azért nem történik így, mert az aranyatomokon akadálytalanul keresztül tudnak hatolni az elektronhullámok. Ezért nem számít, hogy hány aranyatomot helyezünk egymás után, azok akadálytalanul keresztül haladnak. Persze most fölvetődik a kérdés, hogy miért van akkor véges ellenállása. Ez az ellenállás, ez egy jól meghatározott érték, ez 13 kilóohmnak az inverze, és ez az érték univerzális állandók által van meghatározva, az elektron töltése és a Planck állandó által van meghatározva. Ez arra utal, hogy ez valóban nem hordoz az atomi tulajdonságra jellemző paramétert, ennek nagyon kvantummechanikai oka van, hogy szabadon át tud haladni a hullám, nem történik ott kölcsönhatás, mégis az egész rendszernek van egy véges áteresztő képessége. Ez már egy kicsit másmilyen fizika, amit makroszkopikus méretekben megszoktunk. És hogyha most megnézzük az animációt, akkor láthatjuk, hogy mi történik, miközben az aranyszálat húzzuk ebben a mérésben, aközben megjelenik először az egy aranyatomra jellemző vezetőképesség, azaz egy G0 érték, és utána az aranylánc fejlődik, egész addig, amíg el nem szakad, akkor megszűnik a vezetőképesség lehetősége. És ez a tökéletesen terjedő elektron egy aranyláncban. Ezek után ezt az aranyláncot, föl lehet atomláncot, föl lehet használni arra, hogy akár egyes molekuláknak a vezetési tulajdonságait meghatározzuk, és ebbe az irányba halad az úgynevezett molekuláris elektronika, amikor egy-egy molekulát használunk szenzornak vagy áramköri elemnek. Ebben a kísérletben azt lehet látni, hogy a hidrogén molekula az beépül az aranyatomok közé, és miközben az aranylánc fejlődik, újabb és újabb aranyatomok ugranak be. Ez a molekula még billeg is, mozog is, és az ideális transzmittáló, ideálisan vezető aranyon keresztül eljutnak az elektronok a molekulához, és amit mérünk, az a molekulára jellemző ellenállás, és egyetlen egy molekulának az áteresztő képességét mutatja a pozíció függvényében. Tehát meg lehet határozni, hogy hogyan vezet egy darab molekula. Ilyen kísérleteket csinálunk többek között a Műszaki Egyetemen, a kutatóegyetemi program keretében. A nanoelektronikai jelenségkör nagyon sokszor a határán van a kémiának és a fizikának, és erre mutatok egy másik példát. Ez egy olyan kísérletsorozat, amikor egyetlen egy atomot használtunk arra, hogy egy kapcsolót létrehozzunk. A jövő elektronikájának egy ígéretes anyaga a grafén, erről szeretnék még néhány szót mondani. A grafén az egyetlen egy szénrétegnek a megvalósulása, egy hatszöges szerkezet. Egy ilyen grafén réteg nagyon különleges elektromos tulajdonságokkal rendelkezik. Az elektronoknak a úgynevezett mozgékonysága ezerszer nagyobb, mint a szilíciumé. Az elektron sűrűséget szabályozni tudjuk egy ráadott feszültségre, hogy alatta lévő lapon mekkora feszültség van. Ráadásul a terjedés irányától függően kaphatunk fémes vagy félvezető vezetési jelleget. Ilyen kutatásokat a Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézetben végeznek Bíró László és csoportja, és nekik az egyik legfrissebb és nagy visszhangot kiváltott eredményük, hogy nanoméretű áramköröket hoztak létre, egyszerűen azáltal, hogy egy adott struktúrát kialakítottak a grafénen belül, megmutatták, hogy az egyik irányba az elektronok fémesen terjednek, a másik irányban félvezető tulajdonsággal rendelkeznek. Ez a geometriai kialakítás, ami néhányszor 10 nanométeres méretskálán történt, ez egy egyszerű dióda felépítését jelenti, anélkül, hogy bármilyen egyéb komponens ott lenne, mint maga a grafén. Ilyen kutatásokban újabb eredményeket is elértek, másmilyen módon is tudnak kialakítani tervezett struktúrákat, ahol felhasználják a grafén önszerveződő tulajdonságát. Egy adott struktúra kezdeti kialakítása után megfelelő hőkezeléssel maga a kristály kialakítja azt a hatszöges szerkezetet, amiből ki lehet alakítani akár áramköri elemeket, csatlakozási pontokat. Ezen az ábrán a hatszöges szerkezetek a lyukak, ott nincsen grafén, és a világosabb sárga rész pedig a vezető tartomány. A nanotechnológia most már bevonult az orvostudományba, és erre utal az utolsó ábra az előadásban. Antitesteket nanorészecskékhez kötve meg lehet jelölni sejteket szelektív módon. Ez a megjelölés diagnosztikai célokra használható, de ha megfelelően választjuk meg a nanorészecskéket, akkor azokat aktivizálni lehet, és akár kezeléseket lehet végezni. Ezen az ábrán az látszik, hogy 200 nanométer élhosszúságú aranypiramisok vannak rákos sejtekhez kötve megfelelő antitesttel. Az antitest megtalálja egy szövetben. Egy antitest megtalálja a rákos testet, és hozzáköti ezt az aranypiramist. Ez egy eddig csak diagnosztika. Ha most ezt a rendszert megvilágítják infravörös sugárzással, akkor a méretből következően és a jól meghatározott geometria következtében az aranypiramisok éleinél akkora elektromos tér keletkezik, ami felmelegíti a rákos sejteket és elpusztítja, anélkül, hogy az egészséges sejteket bántaná. Ez egy nagyon új eredmény, és ez az ábra, amit itt most mutatok, ez szerepel az amerikai kormány elé terjesztett nanotechnológiai stratégia 2011-es előterjesztésében. Én nem tudom, hogy mi lenne a magyarországi nanotechnológia stratégia címlapján, mert nincs magyarországi nanotechnológia stratégia. Én nagyon remélem, hogy rövid időn belül eljutunk oda, hogy Magyarországon is lesz egy koncentrált és egyeztetett tudományos program, hogy a nanotechnológiát milyen irányba vigyük tovább. Köszönöm a figyelmet!
Kérjük, ne feledjék, hogy Mihály professzor úr témájához még két másik műsor kapcsolódik sorozatunkban, egy ismeretterjesztő film, valamint egy szakmai kerekasztal beszélgetés. Valamennyi elkészült műsorunkat megtekinthetünk honlapunkon, a mindentudás.hu-n. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra! Thank you.
A műsor szakmai partnerei: Prezi.com, Origo ZRT, Magyar Televízió, Duna Televízió, Magyar Rádió.